Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom a 6. részből. Az első 16 verset olvasom fel. Tehát Máté evangéliuma, 6. rész, első 16 vers. Vigyázzatok! A kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapják jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapják jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és az ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amikor pedig bőtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek bőtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapják jutalmukat. Amikor pedig te bőjtölsz, kenn meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy bőtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. És atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a te beszédedet, amely lélek és élet. Köszönjük, hogy újra és újra elhívsz, hogy önmagadat adjad nekünk a te igédben, amit olvasunk, amit hallunk, a sákramentumban, amit ünneplünk. Köszönjük, hogy gondoskodtál arról, hogy te, a Szent, a tökéletes Isten, megismerhető légy és elfogadható légy számunkra, akik tőled elszakadt, elveszett, nem szent, hanem tisztátalan emberek vagyunk. Köszönjük, hogy ígérben aláhajoltál, nem csak szóval, nem csak cselekedettel, hanem azáltal, hogy eljöttél közénk az Úr Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged ő érte, aki meghalt és feltámadt. És Urunk, te látod a mi szívünket és a mi válaszunkat, a te hozzánk való jöveteledre, a mi Isten tiszteletünket, mind egyénit, mind közösségit, az adakozásunkat, az imádságainkat és a bőjtünket. Bocsásd meg, ha kívül ugyanezek megvannak valamilyen formában, de belül rég nem téged tisztelünk már. Bocsásd meg, ha nem is imádkozunk, nem is adakozunk, és nem is bőtölünk, mert nem keresünk, és nem szeretünk téged, mert elsodródtunk tőled. Bocsásd meg, ha úgy akarunk téged keresni, hogy közben gyűlöletet tartunk a szívünkben mások iránt, úgy akarunk téged keresni és áldásodat elnyerni, hogy nem bocsátunk meg azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy most mindezekben fordítsd a mi szívünket te hozzád, hogy igaz legyen a mi Isten tiszteletünk, hogy most is és minden nap tiszta legyen a veled való találkozásunk, hogy valóban halljunk, hogy valóban lássunk téged, hogy valóban veled találkozzunk. Vedd le a mi szemünkről a hájogot, kemény szívünket lágyítsad meg, bedugult füleinket nyissad ki, hogy téged halljunk és téged lássunk az Úr Jézus nevében. Amen. Isten igéjét Ámos próféta könyvéből olvasom, a 4. fejezet 4. versétől a 13. versig. Jöjjetek csak Bételbe, és vétkezzetek, Gilgában vétkezzetek még többet. Hozzátok reggelenként áldozataitokat, harmadnapra tizedeiteket. Égessetek kovásszal készült hálaáldozatot, kiáltsátok, híreszteljétek, hogy önkéntes áldozatot hoztok, mert így szeretitek, Izrael fiai. Így szól az én Uram az Úr. Én meg azt tettem veletek, hogy nem volt harapni való városaitokban. Kenyér hiány volt minden helyiségetekben, mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Én az esőt is megvontam tőletek 3 hónappal az aratás előtt. Az egyik városra adtam esőt, a másik városra nem adtam esőt. Az egyik föld kapott esőt, a másik föld nem kapott esőt és kiszáradt. 2-3 városból támolyogtak egy városba, hogy vizet ihassanak, de nem jutott nekik elég. Mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Megvertelek benneteket aszállyal és gabonarusdával, kertjeiteknek és szőlőiteknek, fügefáitoknak és olajfáitoknak nagy részét leette a sáska. Mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Dögvészt küldtem rátok olyant, mint Egyiptomra. Ifjaitokat fegyverrel öltem meg, lovaitok zsákmányul estek. Táborotok bűze orrotokba szállt. Mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Olyan pusztulást hoztam rátok, mint amikor Sodomát és Gomorát elpusztította Isten. Olyanok lettetek, mint a tűzből kirakadott üszkös fadarab. Mégsem tértetek meg hozzám, így szól az Úr. Ezért bánok így veled, Izrael, és mivel így bánok veled, készülj Istened elé, Izrael. Mert aki hegyeket formál és szeret teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek, aki hajnalt és alkonyatot alkot, és a föld magaslatain lépked, annak neve az Úr, a seregek Istene. A kort, amelyben magunkat találjuk, így jellemezte valaki. A gazdagok jelentős luxust hoznak létre és élveznek. Miközben egyesek elvesztik földjüket, otthonukat és családjukat, másoknak téli és nyári házaik vannak, és elefántcsonttal díszített bútorokban gyönyörködnek. A társadalom elitje fényűző banketteken piheni ki magát, ahol különleges húsok, borok, parfümök és zenék közül válogathatnak. A gondtalan luxus életét élvezik, amely ugyanakkor megfeledkezik arról az erőszakról, és elnyomásról, amelyre épül. Sőt, azáltal, hogy elvesztette a látását a társadalom jó irányba történő vezetéséről, az elitről elmondható, hogy erőszakot és elnyomást gyűjt magának. Ebben a korban találjuk magunkat, úgy Ámos próféta könyvében, mert róla szólt ez a néhány sor, mint ma Magyarországon. Ha valaki olvasta Ámos próféta szavait az elmúlt napokban és hetekben, a bibliaolvasó kalauz szerint, vagy ha még előtte olvasta Mikás próféta szavait is, akkor nem kerülhette el a figyelmét, hogy amint ezek a próféták szembesítik Izrael vezetőit önhittségükkel, fennhéjázó gazdagságukkal, luxus életvitelükkel, ugyanakkor azzal, hogy közben semmit sem tudnak a szegényekről, akiket megvásárolnak és kisemmiznek, és ehhez még a törvényt és a jogot is Ámos szavaival megmérgezik. Ha valaki mindezt olvasta, nem tehette, hogy nem érzi, hogy ez akkor is szól, és ma is szól. Persze a sátánnak nincsen túl sok fantáziája, hadd mondjam, mert ez ennek az oka, mert a bűn ugyanolyan formát ölt, személyes és társadalmi szinten is egykor, mint ma. A nyomában pusztulás mindig jár. Ebben a helyzetben vagyunk tehát. És ebben a helyzetben szólal meg egy olyan üzenet Ámostól, amelynek az összefoglaló címe az lehet, ami ennek az üzenetnek az utolsó soraiban van, és ami a legfőbb felszólítás Izraelnek. Készülj Istened elé. Készülj a találkozásra. Ez a mondat bennünk, akik találkoztunk már Istennel sokszor, sokféle módon, ha vele járunk, nagyon-nagyon sok mindent jelenthet, nagyon sok érzést hívhat el belőlünk, mert a találkozás sokféle lehet. Lehet az Istennel való találkozás teljesen váratlan, villámcsapásként bennünket elérő, és lehet elkészített, amire felkészültünk és amire vártunk. Lehet az Istennel való találkozás kedves, szelíd, gyógyító, felemelő, és máskor lehet szembesítő, bűnbánatra hívó, bennünket megítélő. Ez egy ilyen bejelentés, amit ma hallunk, hogy készülj Istened elé, ez lehet, hogy valakiben reménységet kelt, de lehet, hogy valakit megfélemlít. Lássuk hát, hogy hogyan találkozhatunk ezzel az Úrral, aki megszólal. Hogyan hív bennünket a vele való találkozásra? Hogyan készít erre? Három dologról fogok szólni. Az első, hogy mi a hamis találkozás, amikor be vagyunk zárva a találkozás illúziójába. Azt hiszük, hogy találkozunk, de nem találkozunk. Másodszor arról szólok, hogy mi a fel nem ismert és elszalasztott találkozás. Harmadszor pedig arról, hogy ez az ige arról szól, hogy mit jelent szemtől szembe találkozni a dicsőséges Úrral. Következő módon kezdi ezt az üzenetet Ámos próféta. Jöjjetek csak Bételbe és vétkezzetek, Gilgában vétkezzetek még többet. Bétel és Gilgál két fontos istentiszteleti hely. Ezeken a helyeken nem más történik, mint az Istennel való találkozás. Mint az Istennek bemutatott áldozat. Mint az, amikor Isten népe Istent tiszteli. Jöjjetek Bételbe és vétkezzetek. Mit csináljátok az istentisztelet helyén? Vétkezzetek. Jöjjetek Gilgába és vétkezzetek. Hogy vétkezzetek? Érted, Isten hogyan szólíthat fel erre, hogy vétkezzünk, és különösen miért az Isten tisztelet helyén, az Isten tiszteletben magában. Nyilvánvaló, Istennek a szava a prófétán keresztül fájdalmasan ironikus. Amit ti ott csináltok, az nem más, mint vétek. De nem csak fájdalmasan ironikus, hanem fenyegetően ironikus. Hát ha teszitek, tegyétek. Ha csináljátok, csináljátok. Mi a probléma? Két probléma van. Az egyik, hogy akik az Istennel találkoznak, az az Isten tiszteletben vannak, nem törődnek avval, hogy hogyan élnek és milyen helyzetben van a társadalom, és a másik, hogy nem törődnek Istennel. Semmi más baj nincs. Ezt végig és újra ezt olvassuk Ámosnál, döbbenetes képekkel és mondatokkal, hogy mi történik ebben a korban és ebben a helyzetben. Mi az, amivel nem törődnek azok, akik közben ott vannak Isten előtt újra és újra. A következő részt emeltem ki, hogy értsük meg. 3, sőt 4 vétke miatt nem bocsátok meg Izraelnek, mert eladják pénzért az igazat, és egy pár saruért a szegényt. Azt kívánják, hogy a nincstelenek a földporát szórják fejükre, és elutasítják a nyomorultak ügyét. Apa és fia ugyanahoz a nőhöz jár, így gyalázzák meg szent nevemet. Zálogba vett ruhány nyújtózkodnak minden oltár mellett, és a megbírságoltak borát isszák Istenük házába. Mi történik? 3 dolog. Ahogy Isten elé járnak, és ahogy nem törődnek azzal, ami van. Az első, nem törődnek azzal, hogy miből élnek. Elnyomás, hatalom, pénz. Ámos korában egy olyan korban vagyunk, amikor gazdag az ország. Amikor hatalmassá nőtt az ország. Amikor jól megy. De azoknak, akiknek jól megy fent, nem számít, hogy az ő gazdagságuk, luxusuk az abból van, hogy kiforgatják a szegényt, kisemmizik, megvásárolják, és ha kell, elfordítják a törvényt. Csak a pénz és csak a hatalom számít nekik. Ott, ahol viszont az ember számára Istenné és mindennél lesz a pénz és a hatalom, egyből megjelenik a másik dolog. Apa és fia ugyanahoz a nőhöz jár, és így gyalázzák meg szent nevemet. Ahol a pénz és a hatalom lesz Istenné, ott a szexualitás is eltorzul és pusztítóvá lesz. Nézzünk körül. Lássuk meg. Ahol a pénz és a hatalom minden, ami mozgat valakit, akár személyesen, akár közösségileg, ott abban a pillanatban meg fog jelenni a szexuális ösztönök teljes elszabadulása és eltorzulása. Ez a második dolog. A harmadik megjelenik a hamis vallásosság. Mit mond? Ezek zálogba vett ruhány nyújtózkodnak minden oltár mellett. Isten tisztelet, de hogyan? A szegények kizsákmányolása által. És a megbírságoltak borát isszák Istenük házában. Mintha a bor, a kehely, amit felemelünk az úrvacsoránál, a legnyomorultak kizsákmányolásából került volna ide. Ezért ez az Isten tisztelet nem más, mint lázadás Isten ellen. És nem mondhat más a próféta, hogy jöjjetek és vétkezzetek. A másik, hogy mindez önmagukért történik, azt mondja, mert így szeretitek. Mert így szeretitek ezt az Isten tiszteletet. És ahogy leírja ezt, hogy hozzatok reggelenként áldozatokat, kovászalékült hálááldozatot, kiáltsátok, hírezteljétek, hogy önkéntes áldozatot hoztok, mert így szeretitek. Az van ebben, hogy sokkal többet oda tesznek, mint amit a törvény szerint kéne. Hoznak bőségesen Isten elé. Hát van miből. De miért csinálják? Mert így szeretitek. Na ez a hamis Isten tisztelet, és ez a hamis találkozás. Azért hamis találkozás, mert Isten már régen nincs jelen ebben az Isten tiszteletben. És meg vagyok győződve, hogy közben ők átélik közöttünk az Isten. Ámulva meg vannak hatva a maguk nagy lelkűségén és önkéntes adományai. Értitek? Gyönyörködnek Bétel és Gilgál történelmi helyszínein zajló istentiszteleten, mind a kettő a nép történetében meghatározó volt, és csodálatos dolgok történtek ezeken a helyeken a múltban. És ott vannak, és azt mondják, hogy mi minden történt itt már régen, és most is dicsőítjük az Istent. Gyönyörködnek a gazdagságán, az istentisztelet szépségén, kifinomultságán, a sok jelenlévő emberen. Gyönyörködnek és átélik, mert valamit átélnek, azt az istentiszteleti életet, amelyben Isten rég nincs jelen. Ez nem a úgynevezett halott istentisztelet helye, ahol bemegyünk és érezzük, hogy itt semmi nincs. Értitek, ez nem. Ez a jól menő, vallásos istentisztelet, kultusz hely, ahol tömegek vannak, csak Isten nincs jelen benne. Mert önmagukat keresik, és ők baromi jól érzik magukat ebben. És nem számít, hogy a szegény kizsákmányolva történik mindez, és nem számít, hogy Isten nincs jelen ebben. Be vannak zárva az illúzióba. Illúzióba vannak zárva. Isten tiszteljük, és Isten nincs ott. Ami arra utal, és arra hív, hogy vizsgáljuk meg magunkat. Az imádságunkat, a személyes, a közösségi Isten tiszteletünket. Csak akkor lehet igaz, ha nem mi vagyunk a középpontban. Ha nem magunkban gyönyörködünk, hogy milyen jól csináljuk, és ha nem úgy tesszük, hogy kit érdekel, hogy mi van a saját életünkön túl. Más emberek, valós helyzet, tisztességes élet, Isten maga. Csak ez számít az Isten tiszteletben. És a számodra az Isten tisztelet azzá lett, hogy itt egy érzést keresel. De jó ezt átélni. Egy hangulatot, ami átmos. De jó egy kicsit megkönnyebbülni. Pusztán valami feltöltekezés, de jó egy kicsit tankolni. Ennek mind én vagyok a középpontjában. Jó társaságot, de jó ránézni ragyogó arcú emberekre. Akkor én vagyok a középpontban. És akkor nem veszem észre, hogy ez a két kritérium, ami nincs jelen, ez abszolút döntő. És ha nincs jelen, nem más az Isten tiszteletünk, mint bűn. A két kritérium, mi van az életünk mindennapjaiban, hogyan viszonyulunk a nehéz helyzetben lévőkhöz, hogyan bánunk a pénzzel, hogyan bánunk a hatalommal, hogyan élünk szexuális értelemben, és a másik, Isten van-e a középpontján, én szeretem, vagy ő szereti azt, ami történik. Bezárva a hamis találkozás illúziójában, Istennek egy más utat kell keresni a néphez, hogy megszólítsa, hogy felrázza őket. És ez lesz a fel nem ismert, az eltévesztett találkozás. Mit tesz Isten? A következő öt szakaszban ugyanazt halljuk. Isten újra és újra valamilyen módon sújtotta ezt a népet, és ez a nép nem tért meg hozzá. Öt dolog: éhség, szomjúság, asszály és elpusztult termés, járvány, és valószínűleg az ötödik földrengésre utal. Mit tud tenni Isten egy ilyen magába zárt néppel? Elkezd velük más módon beszélni. A prófétát elhallgattatják, ne szóljon. Tehát cselekszik az életükben. És ötször halljuk azt, hogy én ezt és ezt tettem veletek, de ti mégsem tértetek meg hozzá. Én kerestelek titeket, kerestem a találkozást, de ti elszalasztottátok és lemaradtatok róla. Igen, Isten a fájdalmakon, a nehézségeken, a bajokon keresztül beszél velünk, és megtérésre hív. Ezt fel kell ismernünk. Isten a fájdalmainkon keresztül beszél velünk, és megtérésre hív. Ha már máshogy süketek vagyunk. És nem azért, mert Isten gonosz, nem azért, mert Isten bosszúálló és jól meg akar büntetni, és nem azért, mert Isten szadista, ki örömét leli abban, ha nekünk fáj, hanem azért, mert bezárult a fülünk. És ezért ki kell mondanunk, és nézzük most a saját életünkre. A fájdalom, a szenvedés, a nehézség, amiért, a nehézségek sorozata, amiért, Isten útja és szava felénk. Ennek van egy személyes oldala, és van egy közösség is. A személyes oldala az, hogy Érdemes így látnunk, és ma ennek az igének a fényében így elgondolkodnunk önmagunkon. Mikor azt mondod, miért történik mindez a rossz vele? Egymás után. Egyik a másik után. És még mindig nincsen vége. És ugye innen, ha megmaradunk ebben, akkor belépünk az önsajnálat köreibe, és ezzel együtt az Isten iránti vádaskodásba. Lehet, hogy a kérdést, sőt, biztos úgy kell most feltennünk ennek az igének az alapján. Uram, miről szeretnél beszélni velem? Mi az, amit eddig nem hallottam meg? Mi az, amit te mondtál nekem, de én már rég elfelejtettem és kiengedtem a gondolataimból? Mi az, amiben te megtérésre hívtál már engem, és én igent mondtam, de mégsem történt meg, vagy amiben nemet mondtam neked? A fájdalmakon keresztül Isten beszél Izraelhez. Azért nehéz ez nekünk, mert ehhez bibliai módon kellene gondolkodnunk. A nyelvezetét figyeljük meg a prófétának. Én azt tettem veletek, hogy nem volt harapnivaló. Mit mondunk mi? Beköszöntött az éhség. Én az esőt is megvontam tőletek, mondja az Úr. Asszály volt. Én megvertelek titeket gabonarosdával. A fertőzés elterjedt, mert kedvezőek voltak a viszonyok. Én dögvészt küldtem rátok. Egészen világos, tudjuk, hogy miért tört ki a járvány. Én pusztulást hoztam rátok. Földrengés és természeti katasztrófák mindig voltak, és vannak. A bibliai gondolkodásmód azt mondja, hogy Isten cselekszik. És ez ma nekünk még nehezebb, mert ugye a modernista világképben, amiben felnőttünk, abban Istent száműztük a személyes, lelki részébe az életünknek, és nem tudjuk összekötni a természet folyamatait, vagy akár a gazdasági folyamatokat azzal, hogy közben azokon keresztül Isten cselekszik, és Isten munkálkodik. És ami valamit megértettünk, hogy miért van, ami egyáltalán nem baj, sőt, nagyon jó, akkor azt nem tudjuk bekapcsolni abba, hogy de közben Isten maga tartja kézben, és ő cselekszik. Hogyha azt mondjuk, hogy valakit betegség sújtott, vagy valakit elvesztettünk, és el tudjuk mondani, hogy mi volt ennek az oka, mit tettek, vagy nem tettek az orvosok, ha ezeket a kérdéseket átrágtuk, vagy nem rágtunk át, de ezekkel a kérdésekkel időzünk, akkor nem tudjuk feltenni ezzel együtt azt a kérdést, hogy mit mondasz nekem, Uram, ezen keresztül? Hogy Isten azt mondja, én voltam az, aki ezt tettem. Pedig a legalapvetőbb hitünkben, amit a KT is így fogalmaznak, a gondviselés hitben ez van, hogy azt hiszük, hogy semmi sem történetesen, azaz véletlenül történik, hanem minden az ő atyai kezéből jön. De szétszakad bennünk. És Krisztusban élni azt jelenti, hogy elkezd összekapcsolódni. És újra tudjuk azt mondani a körülöttünk zajló eseményekre, akár személyes, akár közösségi, hogy Isten kezében van. És a szerető atya kezéből jön. És ő beszél a fájdalmainkon keresztül hozzánk. Izrael lemarad a találkozásról, és Isten legyen kegyelmes hozzánk, hogy ne maradjunk le ugyanerről. Ha Izrael lemaradt a találkozásról, mert újra és újra az történt, amit a proféta így mond, mégsem tértetek meg hozzám, akkor Isten újra és szemtől szembe találkozik a népével. Ez a harmadik dolog. Ezért bánok így veled, Izrael, és mivel így bánok veled, Izrael, készülj Istened. hogyan halljuk, hogyan hallhatjuk ezt a befejező részét az üzenetnek. Készülj Istened elé. Van olyan bibliamagyarázó, aki azt mondja, és úgy érvel, hogy mivel Isten fenyítő magatartása nem vezetett eredményre Izraellel, mert ötször olvassuk, hogy mégsem tértél meg hozzám, itt valójában valami új jön. Isten más módon próbálkozik, így fogalmaz, hogy randevút ad Izraelnek, és egy szabadító találkozás készül. És tudjátok, ez nekem nagyon tetszik. Annyira jó lenne ezt mondani, hogy nem tértél meg, nem tértél meg, nem tértél meg, nem ismerted fel, vak voltál. No problem. Itt a kegyelem. De szerintem nincsen igazának a Biblia magyarázónak. Mégpedig azért nincsen, és sokaknak ugyanaz a véleménye. De azért nincsen, mert ha ötször azt olvassuk a Bibliában, egy prófétai szövegben, a többi prófétai szöveggel összehasonlítva, hogy mégsem tértél meg, mégsem tértél meg, mégsem tértél meg, és utána valami így kezdődik, hogy ezért, akkor ez a prófétai beszédben mindig az ítéletet jelenti be. Egyértelműen ítéletre mutat, ami jön, ezért így bánok veled, ahogy eddig bántam, de ez korlátozott volt. És most készülj Istened elé, Izrael, készülj fel, hogy szemtől szemben fogok veled találkozni, akit mindvégig figyelmen kívül hagyott, Izrael, akit megcsúfolt, akit nem tartott olyan tényezőnek, akivel számolni kéne, akihez nem tért meg, az most azt mondja, eddig ez volt, és most más jön. Eljött annak az ideje, hogy a dolgok a helyükre kerüljenek, Izrael. Nem tűri tovább, hogy Bételben és Gilgálban emlegessék az ő nevét, megtérés nélkül folytassák hamis, hiába való, másokat elnyomó, erőszakos életüket, és ebben járjanak tovább. És utána Isten bejelenti, hogy kivel kell találkozni. Készülj Istened elé, aki hegyeket formál és szeret teremt, aki tudtára adja szándékát az embereknek, aki hajnalt és alkonyatot alkot, és a föld magaslatain lépked, annak a neve az Úr, a seregek Isten, a dicsőséges, a hatalmas és a szent. Ő találkozik veled. Készülj Istened elé. És ezért ez a készülj, kedves testvérek, nem az a készülj, ami a találkozást széppé, örömtelivé fogja tenni, mint a kis hercegben. Minél többet várom, annál szebb lesz a találkozás. Ez nem ez a készülj. Ez nem a jegyes pár készülése a házasságra és valaminek a beteljesedésébe. Minél többet várunk, minél engedelmesebbek vagyunk, minél inkább Istenben éljük meg, annál jobb lesz. Ez szép, de ez most nem ez. Nem is olyan felszólítás itt már ez a készülj, hogy készülj Istened elé, még megtérhetsz. Itt már túl vagyunk ezen, amikor Isten ezt kimondja. Készülj, rendezd a dolgokat, aztán mégse lesz baj. Ez a szó, készülj Istened elé, túl van ezen. Ez egy fenyegető készülj. A mindenható, a hegyeket formáló, a szeleket teremtő, a hatalmas Úr szava, aki megelégelte, hogy semmibe veszik őt. Ne hidd, hogy vég nélkül teheted, amit teszel. És tudjátok, mi az igazi történet ebben? Hogy bár ez az utolsó szó, és ez 100%-osan az ítéletnek a szava, Isten minden ítéletében ott van a szeretete. És minden ítéletes szavában benne van a kegyelem. És Ámos próféta könyvének a végén is ott van, hogy lesz új élet. Mert a figyelmen kívül hagyott, megvetett, megcsúfolt Isten szavában. Ha ítéletet is mond, és azt mondja, ez az utolsó szó. Ez tényleg az utolsó szó. de tényleg az. És mégis benne van a kegyelem. Mert Isten megbánhatja azt, amire készült. De ebben nem lehet játszani, és nem lehet azt mondani, hogy ez nem az utolsó szó. Ez az utolsó szó. Készülj Istened elé. És ha egy kicsit jobban akarjuk érteni, hogy mi is ez a nagy titok, hogy az ítélet és a szeretet és a kegyelem egyben van, akkor készülj Jézus Krisztus elé. Mert csak így tekinthetünk rá. Arra a megfeszített Úrra, akinek a keresztjén ott van Isten minden ítélete, Isten minden haragja az én bűneimért és a te bűneidért, és az egész ország és az egész nép bűneiért. Ott van Isten haragja, és ott van Isten ítélete. Mindazok felett, akik erőszakosok, akik elnyomók, akik kihasználják a többit. És ugyanabban a pillanatban, felfoghatatlan módon, ott van Isten szerető, kegyelmes és felmentő szava. Mindenkinek, aki meghallja a szavát. Azért, hogy mi, akik a mi kemény szívünk, meg nem térésünk miatt, hamis Isten tiszteletünk miatt, csak ítéletesen hallhatnánk, készülj Istened elé, mégis meghallhassuk ebben annak a hívását, aki a kereszten önmagát adta értünk. Hát készüljünk, mert ma is megállunk előtte, és egy nap pedig szemtől szembe, lemeztelenítve állunk meg előtte. Legyen ez a nap számunkra az örömnek, a hálának, a boldog beteljesedésnek a napja, amikor felemelt fejjel nézünk arra, aki elhívott minket, akit követtünk, és akit szolgáltunk egész életünkkel itt, ebben a világban. Amen. Imádkozzunk. Ki olyan, mint te, mindenható Istenünk? Aki leleplezel minket, aki önmagad elé állítasz, aki kimondod ítéletedet, és ugyanakkor mégis kész vagy, ránk árasztani kegyelmedet, ami megtérünk, ami hamis, hiába való lázadó utainkról. Ki olyan, mint te, aki te vagy a megölt bárány, a megalázott, összetört, kigúnyolt, és ugyanakkor Júda oroszlánya, a hatalmas, a dicsőséges, az erős és az uralkodó. És köszönjük, hogy fájdalmakon keresztül hívsz minket magadhoz, és bocsásd meg az irántad való haragot, vádaskodást. Könyörülj rajtunk az összezavarodottságban, az eltévedtségben, amikor nem értjük, nem látjuk, hogy mi történik velünk. És légy egészen világos, kérünk. Könyörgünk azért, hogy a nehéz helyzetekhez, amelyek értek, akár sorozatban, bárkit is közöttünk, kapcsoljál egészen világos üzenetet, egészen világos személyes szót és igét, hogy ne szalasszuk el, ahogy keresel minket. Lágyítsad meg kemény szívünket, kiáltunk azokért, akik szívében most is a felindulás, a harag, a lázadás van. Könyörünk, hogy meglássák, hogy előtted leborulni, kimondani, hogy eddig volt, és magunkat megalázni. Nem szégyen, hanem dicsőség. Nem gyávaság, hanem bátorság. Mert a leghatalmasabb Úr szolgálatába állunk. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik még soha nem adták át az életüket Te neked. Akiket hívogattál sok módon, keresnek Téged hosszabb ideje. Urunk, kérünk, hogy felnyitva az ő szívük szemeit arra, hogy Te hogyan cselekszel, tedd őket ma szabaddá, hogy azt mondják, nincs más Isten, csak Te. És Téged követlek, Téged hívlak az életembe. Téged imádlak, és Téged szolgálok a mai naptól fogva. Urunk, imádkozunk. Imádkozunk azokért, akik betegek, azokért, akik a sötétség útjait járják. Kérünk Téged, hogy írd a szívükbe az igazságodat, ha nem éreznek, akkor is jelen vagy. És ha nem látnak, akkor is fogod a kezüket. Imádkozunk Szent Lelkednek gyógyító ajándékaiért, testi és lelki értelemben. Végezett a gyógyító munkádat közöttünk ma is. Imádkozunk, Urunk, ezért az országért, és imádkozunk ennek az országnak a vezetőiért. Köszönjük, Urunk, hogy Te előtted van. A rendszerváltás 20 éve minden zsákutcájával, kudarcával, minden összeomlásával, ami fenyeget, ami körülvesz. Nem csak gazdasági, hanem lelki, szellemi értelemben. És bocsásd meg nekünk, hogy mint nép nem tértünk meg hozzád. És sok magyarázata van, hogy miért jutottunk oda, ahova. De a Te szavad egyetlen egy. Idegen isteneket imádtunk, pénzt, hatalmat, hasznot, fogyasztást, szexet. És nem tértünk meg hozzád, mert lenne hát más az életünk, mint amilyennél lett. Könyörülj hát ezen a népen, kicsitől a nagyig, a legelsőtől a legutolsóig, hogy megtérjen. Hiszen mi mást mondanál nekünk, mint hogy készülj Istened elé, és mi másra várnál, mint hogy nem ítéleteddel, hanem szereteteddel, kegyelmeddel, és Szent Lelked kegyelmes kiárasztásával jöhetnél hozzánk. Bocsáss hát meg! Bocsáss meg a Te egyházadnak minden bűnét és céltévesztettségét, és tégy bennünket ragyogó világossággá, akik rád mutatnak. Köszönjük Neked, mennyi Atyánk, hogy meghallgatsz bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjj el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország,